Majdáni Sajben Regina vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Áprilisban olyan szerencsében volt részünk, hogy 3 élő podcast adást tartottunk, 4 bátor magyar nyelvű vállalkozóval. Ha te is részt szeretnél venni az adásban, és szeretnéd a saját kérdéseidet feltenni a vendégeinknek, iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy ne maradj le a következő livecast adásunkról. Női vagy férfi vállalkozó a sikeresebb? Emlékezzünk csak vissza 2 fontos történetre, amit a skálázás gondolkodásmódja sorozatunkban már bemutattunk, a Beaver és a Spanx történetére. A 2 történetben az a közös, hogy kitalálói befektetőket kerestek, akik elutasították őket. De tegyük fel a nyers kérdést, hogy miért. Mert nem hittek az ötletben, vagy azért, mert nem figyeltek az ötletre? Az ötlet helyett a befektetők inkább az emberre koncentráltak. Mit szeretnénk ezzel mondani? Azt, hogy ne a külső alapján, és ne az ideológiáid mentén hoz döntéseket, hanem az adatokra támaszkodva. Ne a test legyen a középpontban, hanem a probléma és az ötlet. De van mindennek egy másik olvasata is. Tudtátok, hogy azért van több férfi hírolvasó a tévében, mert azokat hitelesebbnek tartják a nézők? Ha ezt elfogadjuk, akkor gondoljunk bele abba is, hogy vajon ugyanolyan eséllyel versenyez-e egy vezérigazgatói pozícióra egy női jelölt is, mint egy férfi? A kérdés költői. Nem kell most megválaszolni. Csupán ezzel akartuk felhívni a figyelmeteket arra, hogy az ötletre és a gondolatra fókuszálj, ne pedig az alanyra, akitől az származik. A skálázás gondolkodásmódja online tanfolyam újabb részekkel bővült. A programra bárki ingyenesen csatlakozhat a Magyar Biznisz honlapon. Látogass el a magyarbiznisz.org-ra, és iratkozz fel a sarlangmentes havi hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikány szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
Sziasztok, kedves vállalkozók! Itt vagyunk megint Attilával, a Magyar Biznisz Podcast jelentkezik, és 2 gyönyörű vendégünk van, Judit és Zsuzsa, akik itt vannak a stúdióban, és most az élő adásnak köszönhetően már élőben is láthattok minket. A mai adás nagyon érdekes lesz. A 2 hölgy egy magyar csoportot vezet Karolinában, ami számomra nagyon érdekes, mert én is a non-profitok felé kacsingatok, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis adás lesz. Egy kicsit róluk, a Karolini Magyar Csoport egy non-profit szervezet, és a magyar identitást és a kultúraörökség ápolását, megőrzését és áthagyományozását tűzték ki célul. A tagok elsősorban Észak- és Dél-Karolinából vannak, és különböző programokat szerveznek a magyaroknak, akik ezen a térségen vagy Amerikában élnek. Ez egy nagyon érdekes téma, és szerintem bele is csapunk a lecsóba, hogy magyarosan mondanánk. Mielőtt még a szervezetről beszélnénk, kicsit mutassátok be magatokat, beszéljetek egy kicsit arról, hogy kerültetek ki Amerikába. Szerintem ez a része is nagyon érdekes, mint ahogy mindannyian más országból jelentkezünk ma. Attila is Amerikából, és én Szingapurból jelentkezünk. Kezdjük Judittal. Judit, egy kicsit mutasd be magad, és hogy kerültél ki Amerikába, és utána Zsuzsa.
Sziasztok, jó reggelt! Szóval a nevem Prunkos Judit, és én a Karolinai Magyar Csoport elnöke vagyok. Az én kiutam Amerikába sporton keresztül történt, én teljes tenisz ösztöndíjjal jöttem ki, Dél-Karolinában teniszeztem, ez még a 90-es évek, és aztán tovább tanultam, sok minden történt, és aztán kapcsolódtam a Karolinai Magyar Csoporthoz, és igazából ez egy érdekes kapcsolat lesz, hogy szerintem Zsuzsi is megerősít, hogy nagyon sokan azért kerülünk bele ezekbe a szervezetekbe, mert gyerekünk születik, és szeretnénk a magyarságokat megőrizni. Úgyhogy nálunk is ez történt, úgyhogy ez a rövid összefoglaló.
Nagyon érdekes, és a sportra még vissza fogunk térni.
Ja.
Zsuzsa?
Sziasztok, én Kozma Zsuzsi vagyok, és 20 éve jöttem ki Amerikába, a sztori kicsit klasszikus, férjemet követve, és aztán én szociológusként végeztem, tanultam itt tovább, és egyetemi szinten tanítottam, 2015-ben költöztünk ide Dél-Karolinába, és 2016 óta segítem a Karolinai Magyar csoportot, aminek vagyok a PR és kommunikációs menedzsere, de igazából ez egy nagyobb csapat, itt nagyon sokan, mindannyian számítunk, és valamint a Karolinai Magyar Egyháznak vagyok még a presbitere is, ami a Karolinai Magyar csoportból indult online magyar iskolának vagyok az igazgató helyettese, de igazából a cél, mint Juditnak és mindannyiunknak, hogy tovább vigyük a magyar kultúrát és örökséget, és mindig is erre törekedtünk az amerikai itt létünk alatt.
Ti a csoporton keresztül is találkoztatok, vagy már ismertétek egymást ezelőtt?
Igen, szerintem itt találkoztunk valamelyik rendezvényen, biztos vagyok benne, igen. És egyébként hagyd mondjak el valami vicceset, remélem, hogy vicces lesz, hogy sokan azt gondolják, hogy a Zsuzsi és én nagyon hasonlítunk egymásra, és ezért sokan összekevernek bennünket, úgyhogy vagy a másik Judit, vagy a másik Zsuzsi, így kerülünk elő.
Igen, igen, már előfordult, hogy emberek beszéltek Jucának, és nekem tervezték, és ott álltam két emberrel odébb, és mondtam, hogy itt vagyok.
És Magyarországon csináltatok valami... Nem csináltatok egy genetikai tesztet? Igen.
Jó. Még nem. Ez nem is ott veszünk be.
Ki tudja, milyen elveszett.
Magyarországnak melyik részéről jöttetek?
Én Budapestről.
Én Miskolcról.
Majdnem oda mentem egyetemre.
Igen. Különben érdekes, mert ha találkozol külföldi magyarokkal, általában a legtöbben Budapestről vannak, és mindig a sztorim az az, hogy kezdik magyarázni nekem, hogy nem is ismerem Budapestet, úgyhogy most, amit mondok, az egy nagy halandzsa, hogy ott lakunk a Nagykörúttól 5 percre, tudod, ott a mit tudom én milyen utcában, és nekem ez így semmit nem mond. És akkor én visszamagyarázom nekik, hogy én hol lakok Miskolcon, hogy ugyanúgy semmit nem mondjon nekik.
Ezek a kisebb városok, én is Békés megyéből való vagyok, egy nagyon kis városból jöttem, Szarvasról, úgyhogy ez általában azt sem ismerünk sokan. Térjünk vissza a csoportra, igazából ez nagyon érdekes, mert egy ilyen csoport vezetése igazából, ha bár ez non-profit, ez hasonló egy vállalkozás vezetéséhez, és igazából szerintem ez is, ahogy kapcsolódtok a podcasthoz. Vezettetek korábban hasonló csoportokat, vagy volt-e vállalkozásotok, ami alapján most könnyebb vezetni egy ilyen hatalmas csoportot?
Én kezdem szívesen, szóval hát volt egy, és még most is van egy ilyen sokkal, hát nem tudom, sokkal könnyedebb, úgymond cégünk a férjemmel, és ezt azért mondom el, mert... amikor felmerült az, hogy jó, de akkor milyen papírokat kell beadni, hogyan kell adózni, akkor már volt valami elképzelésem, hogy hova kell menni, létrehozni valamit, hogyan kell az adózást véghez vinni, hogyan adózik egy non-profit, mik vannak, milyen fajta cégek vannak, hogyan kell az ügyvédeket megkeresni azzal, hogy segítsenek megírni a szabályokat, stb. Úgyhogy mégis ez abban nekem segített, hogy nem féltem tőle. Tehát sokszor úgy érzem, hogy a csoportban nagyon ügyesen szétosztjuk a feladatokat. Tehát aki valamit mer csinálni, vagy könnyen csinálja, akkor az fusson neki és csinálja. A többiek pedig azt csinálják, amit ők tudnak csinálni. Úgyhogy én ezért találtam magam sokszor az ilyen helyzetekben, hogy akkor hozzunk létre bankszámlát, adózzunk, stb. Most ezt el kell mondanom, hogy a Zsuzsi is mondta, hogy most 5-en vagyunk a vezetőségben, de az a jó, hogy mindig akadnak új magyarok, akik jönnek és beszállnak, és segítenek. Úgyhogy lehet, hogy majd többen leszünk a vezetőségben, de természetesen van kincstárnokunk, aki segít a pénzügyekben. Úgyhogy nekem ez volt a segítség, hogy én már láttam, hogy nagyjából hova kell beadni a papírmunkát, hány másolatot, hova kell lepecsételtetni, lemásoltatni, és akkor így már könnyebben mentek az ilyen hivatalosabb dolgok.
Zsuzsa, neked valami vállalkozói háttered?
Vállalkozói hátterem ezelőtt nem volt, de ez volt egy tanulási folyamat, és utána igen, én is indítottam még egy non-profitot ezen kívül, sőt, igazából ebből a Karolinai Magyar csoportból indítottunk még egy non-profitot, úgyhogy igazából ez egy ilyen tanulási folyamat, ugródeszka, bátorítás volt, de mint ahogy a Judit is mondta, hogy ugye többen vagyunk, 5-en vagyunk a vezetőségbe, és mindenki azt használja, ami az ő maga személyes ajándéka, vagy amiben tehetséged van. Igazából én amit nagyon szeretek, én nagyon szeretek szervezni, embereket összehozni, információt cserélni, úgyhogy én például azért is csinálom inkább a PR communication, az eseményeket szervezem, új embereket hozok be, úgyhogy így nagyon jól szerintem mindannyian egészítjük egymást, és egy szuper csapatot képezünk, és ezt tiszteletben tartjuk, úgyhogy remek csapatunk van, azt el tudom mondani. Ja, és mind a mellett, hogy önkéntes alapon szerveződtünk.
Bocsi, de ez már ilyen adó paradicsomos mosatás akárminek tűnik. Non-profitból non-profitot. Akarsz erről beszélni?
Olyan.
Igazából erre a non-profitra én is rá akarok egy kicsit kérdezni, mert nagyon sokan belefutnak abba a problémába, hogy non-profitot alapítanak, és utána minden pénzüket arra költik. Nem tudom, hogy... és én nagyon sokat hallottam már embereket, jó, akkor non-profitod van, de az is profit miatt, tehát profitot kell termelni. Tehát hogy próbáljátok ezt egyensúlyban tartani, és tényleg nem a saját készleteiteket rákölteni egy ilyen szervezetre?
Hát igen, megmondom, Judit. Megmondom őszintén, hogy igazából, mint ahogy a definíció is kínálja, nem profitot próbálunk termelni, hanem nullára kihozni a rendezvényeinket, ami sikerül. Tehát ilyen szempontból nincs problémánk, a nagyobb tételek okozhatnak problémát, hogyha mondjuk hívjunk egy vendéget, aki mondjuk Magyarországról érkezne, repülőjegy, stb., ott már lehetnek, az már egy nagyobb tétel, erre szoktunk pályázatokra is jelentkezni. Tehát szerintem ez nekünk nem probléma, mert azért a szervezetünk ebben az évben 5 rendezvényt szervez, és addig annyit költünk, amennyink van, tehát azért nincs olyan problémánk, hogy többet költünk, mint amennyi pénzünk van. Tehát kihozzuk nullára.
Igen, és azért a non-profitok azért 50 ezer dollár bevétel alatt adómentesek, úgyhogy igazából ez azért sokat segít.
Nagyon messze vagyunk.
Nem, igen, de van non-profit, ami ezt túllépi, és de igen.
És megint oda megyünk az adómosásos paradicsomos témához. Profitot azért 50 ezer dollár. Bocsi, ezért nem azért.
Nem, igazából ez nagyon érdekes téma, mert tényleg nagyon sokan nagyon sok időt rááldoznak, tényleg a munkájuk mellett is, és szerintem nektek is sok minden benne van ebben, idő és energia, és sokszor tényleg édesanyámon is látom, ő is egy ilyen helyi szervezetet vezetett, hogy minden ideje, energiája, készletek arra ment rá, hogy tényleg mindent sikeresen összeszervezzen, és... Szerintem ez egy olyan kérdést is felvet, hogy a helyi szervezetek, vagy a nagykövetségek, mivel hogy kint vagytok Amerikában, ők hogy szállnak be a képbe, segítenek, tudtok-e tőlük mondjuk forrásokat szerezni, eljönnek-e az eseményekre, hogy működik ez az együttműködés? Zsuzsa?
Ezt pont mondani akartam, hogy az egyik fantasztikus dolog, amikor a Juca is említette, hogy mondjuk meghívunk külföldi előadót, nagyon sokszor egyeztetünk más magyar közösségekkel is, közös eseményeket is szervezünk, reklámozzuk egymás eseményeit, mert fontos, hogy együttműködjünk, és például, ha vendégelőadót hívunk, akkor megpróbáljuk úgy, hogy minél több helyre menjen, osszuk a költségeket, mindenki igazából jobban jár ezzel, és hál' Istennek, ugye Dél-Karolina, Észak-Karolina, mi a washingtoni magyar nagykövetséghez tartozunk, és ők mindig támogatásukat, nagyon támogatóan tekintettek ránk, jöttek rendezvényeinkre, a húsvéti táborainkban is ott voltak, úgyhogy szerintem igazán szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen jó viszony van a karolinai magyar csoport, más magyar közösségek is a washingtoni magyar nagykövetség között. De te is így gondolod, Juca, nem?
Hogy abszolút. Nagyon, igazából nagyon... nevén is nevezhetjük őket, Csodaszarvasből, Georgiából, az igen. Online magyar iskolát Zsuzsi már említette, gyönyörű igen. Történelmi összefonódás van, ha érdekel benneteket, szívesen elmondjuk. Ez a tipikus az, amikor egy konyhaasztalnál születik egy ötlet, és mondjuk 20 évvel később két non-profit, és gyönyörűen épül mind a két szervezet.
És nem pénzmosás.
Igen, ez tudom, hogy jött ide.
Mind ilyen nemes ötletek. Igen.
Abszolút.
Csodaszarvas nemes.
Igen. Úgyhogy, és mondom, ahogy Zsuzsi is mondta, egyeztetünk, megbeszéljük, nektek van pénzetek erre a meghívott vendégre? Mi lenne, ha együtt próbálnánk meghívni? És ez nagyon jól működik. Ugye említettük, hogy a tagjaink főleg Észak- és Dél-Karolinából jönnek a rendezvényeinkre, ezek a kisebb rendezvények. A legnagyobb rendezvényünk a húsvéti tábor, ami most a 15. lesz, április 7-től 9-ig, és ide messzebbről is jönnek. Tehát volt már, hogy Kanadából jöttek, New Yorkból, New Jerseyből, Floridából, Georgiából, Pennsylvániából, tehát messziről jönnek az emberek, ahogyan a Zsuzsi is mondta, megy a hír, tehát social médián, e-mailekben kapcsolódunk más szervezetekhez, és segítenek abban, hogy mindenki tudjon róla. Úgyhogy szerintem nagyon jó az együttműködés, tehát ez is segít abban, hogy meg tudjuk oldani nullára ezeket a rendezvényeket.
A kezdetek is nagyon érdekesek, hogy kezdődik egy ilyen csoport, mert ugye jó, vagytok ketten, vagy először volt Judit, és akkor utána hogy jön a többi ember? Tehát, hogy valahol megjelentek, mint ahogy mondtad Facebookon, hogy többi magyarral szeretnétek kapcsolódni, vagy elmentek egy eseményre. Hogy ez az eleje.
Szívesen elkezdem, vagy szeretnétek elkezdeni, Zsuzsi?
Nem, elkezdheted, kezd el, Júca, és akkor én meg folytatom, mert ez egy két fontos dolgot, igen, akartam ezzel még mondani, az érdekessége a Karolin Magyar csapatnak, de kezd el akkor, Júca, te.
Igazából nem is mi vagyunk a kezdeményezők, mi már a második generáció vagyunk. Tehát akik elkezdték több mint 20 évvel ezelőtt, azok most már ugye az online magyar iskola igazgatója is, és Neumar Kati, aki egy orvos egyébként, vagy orvos képzéssel rendelkezik, és igazából ez nagyon érdekes, hogy kezdődik. Kisvárosba kerültek pár magyar család, és rájöttek, hogy valamilyen szerveződés, valamit kellene csinálni a gyerekeknek, programokat, hogy a mindenféle magyar hagyományokat az itt élő magyar gyerekek is megtanulják, és persze a szülők is találkozzanak, és a szülők is tudjanak magyarul beszélni, és a szülők is tudjanak magyar ételeket enni. És akkor ez úgy szépen egyre több minden adódott hozzá, ami úgy indult, mint esetleg egy magyar iskola, abból lett egy szervezet, amit aztán úgy hívtunk, hogy Karolinai Magyar Csoport, és akkor itt szépen egymásra épültek a dolgok. Először akkor hogy szerveződjünk, akkor egy ilyen meetup, az egy ilyen régebbi social media-szerű szerveződő platform volt, azon kezdtünk szerveződni, ott több mint 800 tagunk volt, és hagyom, Zsuzsi, tiéd lesz a többi, de azt akartam mondani, hogy igazából ugye a tagok nőnek, cserélődnek, ugye az első generáció gyerekei már egyetemre járnak, úgyhogy most akkor jövünk mi, a Zsuzsi és én korosztály, a fiatalok.
Igen, relatív honnan nézed, mert a még fiatalabbak már, ezek az anyukák.
Igen, de és ennyi is, mert most a mi gyerekeink vannak abban az általános iskola korosztály, és így szervezzük tovább, így átvettük az első generációtól, és szervezzük tovább. Úgyhogy Zsuzsi, átadom a szót.
Jó, igen, nagyon jó, Júca, hogy ezt használtad, mert tényleg szoktuk mondani, hogy mi már a második generációs csapat vagyunk, és ez ugyanúgy, mint ahogy mi is 20 éve itt élünk, mindig kerestem a Magyarok Társaságát, mindig szerveződtünk, rendeztem, és ugyanígy van, hogy ugyanígy kezdődött ez az egész, ahogy Júca mondta, hogy egy konyhaasztalnál kezdjük el, csináljuk, és igazából, amikor találkozol hasonló szellemiségű emberekkel, akkor az mindig egy kicsit ilyen olajatűzre, hogy hozzáadunk, oké, akkor még csináljuk ezt, és ez a hasonló szemléletű emberek idővel találkozni fognak, mert bevonzod őket. És igazából szerintem bevonzottuk egymást, és mindig egyre jobbat, többet, nagyobb volumenű dolgokat kezdtünk el együtt csinálni, de ez tényleg nem jöhetett volna létre az alapító tagok nélkül, amiből még a Bekatit se hagynám ki, ő itt tanít a Clemson Egyetemen, és igazából nekünk ezzel már könnyebb dolgunk volt, hogy már valamit létrehoztak, viszont ami különlegessége a karolinai magyar csoportnak, amit érdemes tudni, hogy mondjuk New Yorkban, Floridában, Pennsylvániában, DC-ben, ugye vannak ezek a nagyobb magyar közösségek, nekik van épületük, nekünk semmi nem volt, igazából most sincs. Itt a magyarok Észak- és Dél-Karolinában nagyon ilyen szétszórtan, sporadikusan laknak. Most hogyan fogsz össze egy ilyen közösséget, ahol, nem tudom, Clemsonban van két ember, Dél-Karolinában van, vagy Greenville-ben 20, Columbiában 15, Charlotte-ban 120, és mégis csináljunk valamit, aminek úgy érzik, hogy ők is részesei, és végül is arra a döntésre jutottunk, hogy nem lesz egy központunk, nem fogunk házat venni, hanem kicsit vándorlóan lesznek a rendezvényeink, hol Észak-Karolinában, hol Dél-Karolinában, hogy mindig tudjunk embereket bevonzani, mert mindig a kifogás, hogy jaj, én nem akarok másfél órát utazni, hogy elmenjek Charlotte-ba, vagy nem akarok másfél órát utazni, hogy elmenjek Greenville-be, és akkor így tudjuk a Charlotte-iakat segíteni, a Greenville-ieket, a Clemson-iakat, a kolumbiaiakat, és igazából ezzel egy nagyon vegyes, pozitívan vegyes társaság alakult ki, és tudjuk bevonzani az embereket, és megtalálnak minket, és építenek, és mindig jönnek újak, mindig találunk, például a vezetőségünk is most egy hónapja bővült egy új taggal itt. Greenville-ben, amikor ide költöztem, nem ismertem 8-7 éve egy darab magyar, és mondták, hogy Greenville Dél-Karolinában nem nagyon vannak magyarok. És hát szerintem azóta legalább 40 magyarról tudok itt Greenville-ben, ez tudod, a vonzás törvénye, hogy kit találsz meg, és fantasztikus volt látni, hogy igazából innen a semmiből egy kis magyar csoportot sikerült kialakítani, amit egyértelműen hozzáadtunk a karolinai magyar csoporthoz, mert ez egy ilyen umbrella szervezet. Szóval így növünk, ilyenek voltak a kezdetek, és növünk folyamatosan, hál' Istennek.
Az a kérdésem, hogy ugyebár egy, hogy alapítvány, non-profit. Másik oldalról pedig az, hogy magyar szervezet, ugyebár magyar nyelvű szervezet, meg gondolom nem... vagytok szelektívek, hogy csak magyarországiakat fogadtok be. Az a kérdésem hozzátok, hogy elég-e egy ilyen kisebb ökoszisztémát így fenntartani, bocsánat, hogy csak azért, hogy a magyarságot fenntartsuk. Hogy nem-e kell-e valami vízió, ideológia, vagy valami extra boost ahhoz, hogy azokat az embereket bevonzani, és jöjjenek évről évre, és segítsenek, és önkénteskedjenek, és stb. Stb.
Igazából szerintem a kultúra maga a vonzó erő, tehát semmiféle ezen kívül hozzáadott ideológia nincs. A cél az, hogy tényleg magyar ételeket együnk, magyar szokásokat gyakoroljunk és tanítsunk a gyerekeinknek, magyarul beszéljünk, ti is tudjátok, hát én is több mint 20 éve itt élek már Amerikában, és nem könnyű, nem mindennapos magyarul beszélni, ez egy nagy dolog, tényleg, tehát ez egy ilyen érzés. És akkor jön hozzá egy csomó minden, ha mondjuk a férjed is magyar, akkor könnyebb, de azoknak, ahol mondjuk a férjük vagy a feleségük amerikai, ott már még jobban keresik azt a lehetőséget, hogy más magyarokkal beszélgessenek, és megosszák a tapasztalataikat. Ti hogy nevelitek a gyerekeket? A gyerekek beszélnek magyarul? Tehát ilyen kérdések merülnek fel. Úgyhogy ez elég, ez a vonzó erő. És akkor, hogy miket csinálunk, ez egyébként egy nagyon érdekes, dinamikusan változó dolog, mert amikor én beléptem, én 2017 körül csatlakoztam a karolinai magyar csoporthoz, és akkor több rendezvény volt, és más volt a fókusz a rendezvényeknek, és összejövünk, beszélgetünk, és megbeszéljük, hogy mire van szüksége a mostani magyar közösségnek, akik lehet, hogy fiatalabbak, lehet, hogy a gyerekeik is fiatalabbak, tehát hogyan változtassuk meg a programot, hogy érdeklődjenek. Tehát igazából ez az összetartó erő. Mi is változtatunk, dinamikusan változunk, és ez egy nagy dolog, hogy az emberek magyar társaságban vannak, és nincs feszültség. Ezt még azt tegyem hozzá, hogy nincs semmiféle vita, feszültség, stressz. Összejövünk, eszünk, beszélgetünk, a gyerekek rohangálnak, és mindenki jól érzi magát. Persze van azért tartalma is a programjainak, de ez
igen,
az érzés.
Igen, a kultúra, igen, az természetesen része, igen. Igen.
Pont most voltak nálam Magyarországról, és egy Bőrönnyi Túró Rudit, és Szamos Marcipánmel el is fogyasztottam itt az a többi egy hónap alatt.
Én is Túró Rudit ettem, mielőtt beszéltünk, mert nálam is voltak éppen, úgyhogy...
Na, ez kocsolók nagyon jó.
De nem, szerintem ez amúgy nagyon fontos, amit a Judit mondott is, ez a párhuzam szerintem bármilyen biznisz és non-profit között ahhoz, hogy érdeklődők legyenek, már pedig önkénteseket bevonzani nehezebb, mint például fizetni valakinek, mert akkor a pénzért el fog menni, és megcsinálja. Igazából az, hogy alkalmazkodjunk az igényekhez, hogy meglássuk a változást, ez olyan, mint egy marketing gyakorlatilag, hogy mire van igény, mire lenne igény az embereknek, mert másra volt igénye mondjuk 30 évvel, a generációk is változnak, a világ is változik körülöttünk, az emberek, akik megkeresnek minket, másabbak, és hogy igazából találjunk egy arany középutat, ami mindenkinek jól érzik magukat, és mi is tudjuk a missziónkat teljesíteni. És szerintem mi ezt nagyon jól tudjuk kezelni, bár azt is, mint a Juca mondta, hogy mi a második generáció vagyunk, de már látjuk, hogy be kell vonzani a fiatalabbakat, és ahhoz már lehet, hogy mi túl anyukák vagyunk, vagy hogy mondjam.
Tényleg ezzel kapcsolatosan van egy kérdésem, hogy most belemásztunk ugye bár itt is cserkészetben, mert hát miért ne? És a nagy kérdés felmerült, hogy hát hogyan vonzott be a következő generációt, hogy azok valamikor az évek után, miután kiöregszünk, átvegyék az egészet. Hogy ti hogy látjátok ezt? Hogyan lehet bevonzani egy mai tinit, aki nem tudom, állandóan a telefonját bütyköli, hogy ne használjuk csúnya szavakat, és a digitális világba él, és stb. Hogy lehet ezeket megfogni és kiragadni onnan, és azt mondani, hogy na gyere, szervezzél egy rendezvényt 5 év múlva, vagy 3 év múlva, vagy ilyesmi?
Különben ez egy nagyon jó kérdés, szerintem ezen minden magyar közösség kontemplál, hogy mit tudunk csinálni. Nekem van egy 17 éves, egy 15 éves tini fiam, és van egy 6 éves kislány a végén, szóval mi ezzel szembesülünk, és amit én nagyon pozitívnak láttam, az, hogy ha találnak hasonló társaságot, nehéz egy idő után tinikorba elvinni őket, hogy de gyere a magyar rendezvényre, és ugye mondtam, hogy anyának segítenetek kell, úgyhogy igazából jöttek, és találtak hasonló tiniket, és összefognak, és már ők nem anya miatt jönnek, vagy apa miatt, vagy a többiek miatt, hanem azért, hogy találkozzanak velük. És ha kialakul ez a csoport, és most hazudnék, ha azt mondanám, hogy gyönyörű Petőfi körmondatokba beszélgetnek egymással, de mégis beszívják azt, ami körülöttük van, vagy most szervezzük a 15. húsvéti táborunkat, és például őket bevonjuk, feladatot adunk nekik, ami egy felelősség, hogy, és akkor úgy érzik, hogy ők is részesei a csoportnak, együtt vannak a barátaikkal, és mégis ezzel tudat alatt igazából ez így épül bennük, hogy ezt majd folytatjuk, ez nekünk is kár, és egyre jobban látom, hogy mennyire fontos a gyerekeimen, mennyire fontos nekik a magyarságuk, hogy igazából nem hiába vesztegettük el az elmúlt 10-valahány évet, hanem és minél több kapcsolatuk is van Magyarországhoz, már csak ahogy textelnek, meg e-maileznek, jönnek, hogy anya, mondjuk csak mondok egy példát, a köszönöm az egyes vagy kettő, nem akarok helytelenül írni, és akkor így ez folyamatosan ugye segíti őket. A másik, ami kialakult, igazából, amit már a Juca is említett, a karolinai, nem tudom, hogy tudjátok-e, a karolinai magyar csoportból, mert az oktatás is a célja volt ennek a kultúra átadásán kívül, hogyan tudjuk a magyarságot továbbadni, ugye a magyar nyelv ez nagyon fontos, és ebből a karolinai magyar csoportból alakult ki az online magyar iskola, ami egy 14 éve, ami egy ilyen icipici kezdeményezés volt, szintén az első generációs karolinai magyar csoport alapítói hozták saját gyerekeiknek létre, és ez az iskola ma, ez a másik, mondom, a non-profit, amiből kinőtt a non-profit, ma 250 diákja van az online magyar iskolának a világ minden részéről. Külföldön élő magyar gyerekek, akik szeretnének magyarul tanulni a teljesen nulláról, vagy óvis csoportba járni, írni, olvasni. Úgyhogy tényleg szerintem követjük az igényeket, és próbáljuk őket is megtartani.
Judit, esetleg valamit hozzáfűznél, vagy...
Igen, szerintem Zsuzsi nagyon jól elmondta, pontosan ugyanezt sem én is, viszem a lányom minden rendezvényre, a barátaival van, ügyeskedünk, tehát például ilyeneket is csinálunk, hogy a szervezők együtt, egy szálláson, egy emeleten lakunk, tehát a gyerekeink együtt tudnak játszani, átrohannak egymáshoz, egyik szobából a másikba. Tehát így összefonódnak, barátságot kötnek, ahogy Zsuzsi is elmondta, ma az, hogy nem hagyjuk, hogy a magyar nyelv elvészen. Ez egy nagyon fontos lépés, mert nekik, ők itt születtek, a természetes az lenne, hogy angolul beszéljenek. Tehát az nagy dolog, hogy magyarul leírja, hogy köszönöm. Az én lányom 8,5 éves, online magyar iskolába jár természetesen, és egyre jobban látom, hogy magyarul próbálja leírni nekem a dolgokat. Beszélni szerintem nagyon jól beszél, de az írás-olvasás az szokott lemaradni, mert általában nem gyakorolják az itt született gyerekek. De az online magyar iskola miatt igen. Úgyhogy ezt tudjuk csinálni, hogy bevonjuk a gyerekeinket ezekbe a programokba, utazunk, mi például most 8 órát fogunk utazni azért, hogy ott legyünk a húsvéti táborban, és ő is ott lesz, a barátaival látja, hogy miket csinálunk, és ahogy nőnek a gyerekek, ki fog kerülni belőlük a következő vezető, aki tovább csinálja.
Nagyon sok magyar... ott élő magyarral találkoztok, valószínűleg nagyon sokan vállalkozók is. Esetleg ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdések, vagy vannak olyan dolgok, amit együtt megbeszéltek, vagy amiben a csoport tud egymásnak segíteni, hogy kezd el a vállalkozásodat, mondjuk itt Amerikában most kerültek ki és vállalkoznak, vagy hasonló kérdéseket esetleg megbeszéltek a magyar csoporton belül?
Szerintem nagyon sok mindent megbeszélünk. Igazából pont azért jöttünk létre, főleg az újonnan érkezőknek vagyunk szerintem. Nagyon sok az újonnan érkező Észak-Dél-Karolinába, hogy segítsük őket eligazodni, hogy olyan ízeket találjanak, mint otthon ettek, vagy milyen iskolába járjanak, milyen az iskolarendszer, mire figyeljenek, mire nem. És igazából őszintén a vállalkozásokkal nem szoktak megkeresni minket, hogy mi kellene ahhoz, hogy vállalkozzanak. Tudunk, magyar vállalkozásokkal dolgozunk együtt, mert inkább előszeretettel használjuk az ő már meglévő szolgáltatásaikat, mint az online magyar iskola weboldalát is egy ilyen magyar cég építette. Szóval együttműködünk velük, de ők már hamarabb voltak, mint mi. De javíts ki, Juca, te hogy gondolod?
Egyébként nekem is ez jutott eszembe, hogy igazából ilyen vállalkozói kérdés nem szokott hozzánk bejönni. A nyelv szokott probléma lenni. Amikor kijönnek a friss magyarok, ahogy én hívom őket, más gondolataik vannak. Hol lehet... mi ez, vezetőigazolvány, igen, jogsit szerezni, lefordítani dolgokat. Igen, én is úgy érzem, hogy igazából minket nem ezzel keresnek meg, hogy most akkor milyen üzletet lehetne létrehozni, hanem inkább ilyen kulturális rendezvényszervezés kérdések vannak és merülnek fel. Most nem tudom, egyébként utolsó mondat, ez egy ilyen személyes megjegyzés, és szerintem a legtöbb, és ugye most már több mint 1000-en követnek minket a Facebook oldalunkon, szerintem ez a legutolsó a fejükben, hogy akkor most milyen üzletet lehetne ebből kihozni. Tehát mindenki azon van, hogy ha tud, segítsen és hozzon pogácsát, és megcsináljuk a rendezvényeinket.
Igen, azt figyeltem meg, hogy a frissen kérkezettek még nem értik azt, hogy Amerikában mennyire szinte muszáj vállalkozni. Mert Amerika ugye a vállalkozásról szól. Legalábbis én így látom. kultúra az nagyon a bányabékasegge alatt van, bocsánat, hogy így fogalmazok. Itt minden pénzről, bizniszről, startupokról szól. És mikor kijön valaki, akkor általában úgy jönnek ki a családok, hogy már mennek valahova dolgozni. Ugye ebben hozzák ezt az ideológiát, vagy mentalitást, vagy hozzáállást, hogy hát a munkahelyből kell megélni. Igaz, amcsik nem van. És ez nagyon furcsa, hogy beszélek olyan emberekkel, akik itt vannak már 10 éve, és mondom nekik, hogy hát tudod, hogyha sok pénzt akarsz csinálni, akkor vállalkozni kell Amerikában. Tényleg. Hogy ilyen tiszta érdekes az egész, hogy itt élnek, és nem látják. Ez ilyen, nem tudom, nagyon furcsa.
Mert egyébként ezt. Még hagyd tegyem hozzá, hogy tehát még az is hozzájátszik, hogy kik szervezik a Karolinai Magyar Csoportot. Általában a felső oktatáshoz kötődünk.
Igen.
Tehát egyetemi tanárok vagyunk. Én is professzor vagyok egy egyetemen. Tehát nem nincs időm vállalkozni, nem is akarok vállalkozni.
Nem, igen, inkább az, hogy nincs időd igazából. De amúgy Attila egy nagyon jó pont szerintem, amit felvetettél, mert alapjáraton Magyarországra ez nem jellemző, és nem egy magyar hozzáállás, és ezt én is észrevettem, és igazából magam is változni akarok, és felvenni ezt a könnyed amerikai stílust, amivel ők ezt csinálják, mert amúgy egészen elképesztő, ahogy ők ezt meg tudják csinálni, sokkal könnyedebben, sokkal rugalmasabban gondolkodnak ezen a téren, mint mondjuk mi magyarok. De alapjáraton, ahogy Jutca mondta, amilyen háttérrel mi jövünk, hasonló embereket vonzunk be, úgyhogy nem szoktak minket erről kérdezni, de amúgy az amerikaiak fantasztikusan csinálják ezt, meg olyan networking eventjeik vannak, hogy elképesztő. Igen.
Igen, de sajnos nem csak magyarországiakra vonatkozik, hanem az egész ilyen közép-kelet-európai térségre, hogy maga a vállalkozás az valahogy, igaz, hogy friss arrafele, mi 40 éve volt általánosítva a forradalom, és azóta kezdünk el vállalkozni, vagy valami hasonlót csinálni, míg az amerikaiak meddig végzik már pár száz éve.
Igen.
Úgyhogy van egy kis kulturális lemaradás ilyen szempontból.
Igen, nem, igen.
A másik kérdésem az, hogy elhozzák a gyerekeket, ugyebár a gyerekek is kialakítanak barátságot. Következő kérdésem az, hogy mi a következő lépés? Hogyan vonzod be a fiatalokat úgy, hogy most például önkénteskedjenek egy disznó
mulatságon?
Sok szóval akar kijönni a számom egyszerre, azt nem jutott. Még kell egy kis kávé. Vagy egy szüreti bálon, vagy valami hasonlón, hogy hogyan aktiválod őket még jobban, hogy picivel következő szintre emelni az érdeklődésüket. Na, ez a jobban hát hangzik már.
Szerintem egyébként ezt már egészen jól megválaszoltuk. Szerintem maga az, hogy kiskoruktól visszük őket, ott barátaik vannak, és utána érdekli az, hogy ő tovább menni a következőre. Mondok egy példát, ugye mondtam, hogy lányom 8,5 éves, és mióta eszénél van, jár velem magyar rendezvényekre, és amikor valami miatt, ugye mi most elköltöztünk, látja, hogy volt farsang, és ő nem volt ott. Tehát ő akar menni. Tehát maguktól jön az, hogy szeretne találkozni a barátaival, és tovább akarja építeni a kapcsolatot. Most adjunk hozzá mondjuk 10 évet, vagy 12 évet, mondjuk, lányom 20 éves, és akkor remélhetőleg magától fog előállni, hogy hú, hát akkor, ha más nem szervezi ezt a programot, akkor szervezzünk a mostani barátainkkal Észak-Karolinába, Charlotte-ban valamit, és akkor így ez, hogy kívánják ezt a kapcsolatot, vagy összefonottak a korábbi barátaikkal, és tovább akarják építeni. Szerintem ez egy erős szál lesz. De szerintem a szülők is, tehát ugyanígy, tehát a mi szerepünk az, hogy tartsuk a kapcsolatot, még akkor is elköltöztünk.
Hadd akadékoskodjak egy kicsit, mert szeretek mutatkozni. Hogy az, hogy remélhetőleg. Hogyan veszed ezt ki ebből a környezetből, hogy remélhetőleg, hogy majd egyszer abban reménykedünk, hogy valakinek megjön az esze, vagy valami a kattanás van, hogy hé, többet akarok bevállalni. De nekem ezzel van a gondom, hogy értem, hogy van egy organikus folyamat a dolognak, remélhetőleg, ugyebár minden egészséges embernél egyre többet akar az életbe bevonzani magának, de hogy ízéljük rá, hogy éppen az jöjjön be, hogy most szervezzél egy magyar bál.
Hát ezt kell csinálni velük. Igen, mi is ide költöztünk, utolsó mondat, hagylak beszélni, hogy...
Nem.
Uh-huh. És mit csinálunk? Itt szervezzük a karácsonyi rendezvényeket. Tehát látja, hogy én is ezt csinálom, mások is ezt csinálják, és akkor ez a természetes. Tehát ilyenfajta befolyásolás. Nem otthon ülünk és chipset eszünk, hanem szervezünk rendezvényeket. És nem a tablettel játszunk, hanem elmegyünk és veszünk karácsonyi ajándékcsomagot, és osztogatjuk a gyerekeknek.
Igen, igazából ez egy tanult forma is, és, de még ettől függetlenül gondolj bele, hogy főleg Jerseyben, északon, New Yorkban, Bostonban láthatod, amikor már második generációt csinálja, ott, vagy a cserkészet, amit mondtál, ugye nem kötelező egyik sem, mégis járnak oda, lesz, ki fog termelődni, mert amúgy lehet, hogy a vezetőségben mi öten vagyunk, összeadjuk a gyerekeink számát, mondjuk, most mondok egy számot, 12, de nem ennek a 12 gyereknek kell a következő ezt megoldani, hanem mi több száz emberrel tartjuk a kapcsolatot, szervezzük nekik, és bárki, aki örömmel veszi, ugye igazából szerintem azt tudom mondani, hogy egy jó 500 magot legalább elültetünk, abból egy pár biztos, hogy ki fog kelni, már csak a számok alapján, aki ezt vinni fogja, mint mi is itt vagyunk, és a másik még, amit mondtam, hogy mennyire próbáljuk amúgy figyelni, hogy kik követnek minket, vagy milyen kik jönnek a programjainkra, és azt is tudomásul vettük, hogy mi már az anyuka korosztály vagyunk, de van egy fiatalabb generáció, akik újonnan jöttek, és én is emlékszem, amikor még 23 éves voltam, elmentem egy magyar találkozóra, és mindenki a pelenkákról beszélgetett, és nem tudtam beszélgetni, mert nem volt még pelenkás gyerekem, és nem érdekelt, hogy milyen pelenkákat vesznek, hogy igazából a vezetőségben van fiatal tagunk pont ezért, hogy el tudja mondani, hogy mi az, ami őt érdekli, mi az, ami ők csinálnak, és ő is így külön olyan programot szervez, ami kifejezetten ezt a fiatalabb korosztályt vonza be. Hogy ne legyen az, hogy csak ilyen családos programjaink vannak, hogy ne csak a családokat vonzuk, mert vannak idősebbek is, akik egyedül élnek, meg vannak fiatalok, akik vagy párjuk sincsen, vagy csak ketten vannak, nem kötelező gyerek a részvételhez a programon. Ne érezzék ezt.
Most elképzeltem, hogy van az ajtónál egy tálba kitéve, hogy gyerek bérbe adó, és akkor...
Jó, igen.
Szülők is örülnek, mert végre kapnak egy kis... kis mehetnek randira, vagy... De azért kérdezem ezt az egészet, mert szóval az előző kérdésemhez visszatérve, hogy kell-e valami más is, mert éppen azt figyeltem meg, hogy ugye már mi is elkezdtünk most a poskolába járni, cserkészetbe bemásztunk, stb. És engem lenyűgöz az, hogy zárójelben megjegyzem, hogy itt is úgy tűnik nekem, hogy ilyen akadémikusok, illetve nagyon ahhoz hasonló személyiségű emberek tartják össze a magot. És azt figyeltem meg, hogy oké, nagyon szép dolog ez, hogy minden második szombaton összegyűlünk, és csinálgatjuk, és ott jobbra-balra bohóckodunk, és malackodunk, és a kölykök tanulnak, és játszunk, és stb. Ugyanakkor vannak a rendezvények. De mivel én kockafej vagyok, ez nekem nem elég. Szóval, hogy mi az a plusz, amiért például valami extra ideológia kell ahhoz, hogy minél több embert bevonjunk. Hogy nem tudom, tényleg legyen valami célkitűzés, hogy oké, a ti esetekben nem vonatkozik, de tényleg egy magyar házat építsünk fel 20 év alatt. Hogy valami hasonló, valami extra ilyen mérföldkő, ilyen célok, hogy tényleg érezzed azt, hogy miért mész minden héten, vagy napi szinten, vagy akkor, amikor foglalkozol vele, és ne csak azért, hogy most magyarul beszéljünk, és tanuljunk magyarul.
Ezért egyébként kérdeztem. Szerintem minél többet vagy Amerikában, és akkor most azt sejtem, hogy te mondjuk 10 évnél kevesebb ideje vagy itt. Jó, sejtem?
12-3.
Aha, hát nem tudom, én több mint 20 éve vagyok itt, 23, és én ezt egy olyan folyamatnak érzem, ami úgy szépen rád települ. Vagy ez az érzés, hogy te jó ég el fog veszni a például a magyar nyelv készsége a gyerekeinknél. Értem, hogy mit mondasz, hogy ez nem elég, hogy magyarul beszélünk, de De aztán eljutsz egy olyan pontra, hogy már minden megteszel, összejössz, éjszaka dolgozol, hajnalba kelsz, podcasteken veszel részt, azért, hogy az emberek tudják, hogy de mi szervezünk rendezvényeket, ahol lehet magyarul beszélni, és jöjjenek rá. Tehát én meg pont úgy érzem, hogy ez az egyik legnagyobb része, hogy végig magyarul beszélünk, és a programot magyarul írjuk meg, az e-mailekben magyarul beszélünk, és hogy a rendezvényeken is tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nem tudnak magyarul, mert ugye ez egy olyan része a szervezetnek, amiről talán még nem beszéltünk eleget, hogy természetesen nem mindenki tud magyarul. És azokhoz is beszélünk, vagy szólunk, akik a férjei, vagy a feleségei valakinek, akik tudnak magyarul, és azoknak angolul mennek a dolgok. De az, hogy a gyerekeink úgy jönnek el mondjuk egy húsvéti táborból, hogy tudják, mi az a pogácsa, tudja, mi az a zserbó, tudja, hogy kell gulyást főzni, és megtanult népi táncolni. Vagy egy pár lépést, vagy egy éneket. Tehát szerintem egy 20 pár év után ez már nagy kincs. Tehát ezért már utazol 8 órát, és dolgozol fél évet azért, hogy legyen egy ilyen rendezvény.
Érdekes. Vagy 10 év múlva megbeszéljük. Viszont érünk rá.
Nem, de igazából maga a nyelv az egy dolog, az is nagyon fontos, és egyre fontosabbá válik, és ugyanakkor a kultúra, mert ez egy másik, amikor otthon magyarázod el a gyerekeknek például, hogy húsvétkor van a locsolkodás. Ez a legtöbb Amerikában élő, de szerintem alapjáraton így Kelet-Európán kívül élő magyaroknak, ez egy, akik ott születtek gyerekek, ez egy teljesen új koncepció, hogy mi ez a locsolkodás. És alapjáraton, ha átélik az élményt, az teljesen más, mint hogy ja, anya egyszer mondta, hogy van locsolkodás húsvétkor, vagy hallottam róla, de ha ezt megvalósítod velük, végigélsz dolgokat, akkor ami része a kultúrának, vagy mint a farsang, hogy elmagyaráztuk nekik, hogy ez olyan, mint a magyar Halloween, hogy teljesen más, amikor így megvalósul, és akkor így látod a kis ilyen kis villanykörtéket megvillanni a fejükön, most már értem. És sokszor ezek a pillanatok is annyira értékesek, mert az egy dolog, amit elmondok, de amint megtapasztalod, az teljesen más szintre viszi az egészet. És igazából ezt a megtapasztalást, a kultúrának a megtapasztalását akarjuk hozni, és amúgy egy vicces sztori, amikor először voltam az húsvéti táborban, nem tudom, van-e időm még elmondani, összefutottam egy hölgyel, aki nem beszélt magyarul, ami abszolút nem szabad, csak gondoltam, hogy a férje vagy valaki-e majd magyar lesz, és kiderült, hogy ugye mert mi bérelünk a húsvétra a tábori helységet, ő egyszer ott volt egy táborban, ahol egy tábori helységben, ahol volt ez a húsvéti táborunk, és annyira megtetszett neki az énekszó, meg hogy mit csinálunk, hogy odajött. És azóta ez a hölgy minden évben jött a húsvéti táborunkba, hogy egy amerikai odatévet, mert annyira elvarázsolta, bevonzotta, sőt, ebből lelkesen most már az online magyar iskolában tanul magyarul, hogy ő már magyarul is meg akar tanulni, szóval ez egy fantasztikus dolog, amikor így kölcsönsöket be tud szívni, és azt mondja, hogy én is részese akarok ennek lenni.
Igen, ez biztos, ez szép. Nálunk is van egy család is, és tényleg a csávó, az nem tudom, Magyarország, nem igazán tudom a háttértörténetet, de úgy töri a magyar, egy olyan angol akcentussal van, hogy még a fülem is beletörik, de nyomja, és ott van, és beszél, és próbálkozik, és miután rákattam a füled, akkor nagyon jól érted, hogy mit akar mondani, de nagyon fantasztikus. Ez olyan érdekesek ezek a dolgok azért.
De nem, az is nagyon érdekes, hogy sokszor, most már otthon is lassan mítosszá válik a húsvét. Hogy ha hazamentem, akkor mindig haza szerettem volna mindig járni húsvétkor, hogy ott legyek, és akkor jöjjenek a vendég, és találkozzak a rokonokkal, meg hasonlók. De ha nem mentem haza, akkor nem volt nagyon húsvét. Mert hogy ugye nekünk hiányzik, vagy mi abból éppen úgy estünk ki, vagy úgy mentünk ki, hogy amikor még aktívak voltak ezek az események Magyarországon, de amióta elmentünk, azóta az új generációk már nem annyira tartják föl ezeket a szokásokat, és sokszor az a messzire eltévedt magyarok jobban fenntartják a kultúrát. Ez egy nagyon...
Igen, igen. És az innováció, tehát hagyd mondjam el, Zsuzsi gyönyörűen tud ilyen kalocsai virágokat rajzolni sarpival a hímes tojásokra. Tehát ezek az innováció, mert tudjuk, hogy festeni nem minden gyerek fog tudni, de a Sharpie-t meg tudja fogni, és gyönyörűen tud rá rajzolni. Pontosan. És ez, tehát ezt nem lehet máshogy tapasztalni, mint hogy elmész a táborba, ott lesz, kifújjuk a tojásokat, lukakat fúrunk rá, és mutatjuk a gyerekeknek, hogy hogy kell kalocsai virágot, vagy bármi mást rajzolni rá, vagy festeni.
Nagyon jó, Sharpie-val.
Igen.
Igen, azzal kezdtem el, és én imádom az ilyen magyar népmotívumokat, és ezt nem azért hordom, hogy én imádom a mintáját, a színeit, és mindig ezek az ihletéseim, vagy oda kirakom, és akkor így, hogy onnan lehet, és onnan jött, hogy figyeljetek, nem kell, nem feltétlenül, nem biztos, hogy a berzserés fogja vonzani ide őket, de amint a színes sarpikat a kezükbe adom, elképesztő, hogy miket tudnak csinálni.
Hát ez nagyon érdekes tevékenység, ez érdekes, és az is nagyon jó, hogy ezt így fel tudjátok tartani, és hogy a kultúrát tényleg élőben megtartjátok Magyarországon kívül, és életben tartjátok azokat a dolgokat, amit sok mindenki nem is nagyon tud már, vagy otthon már nem nagyon végzik ezeket az eseményeket, vagy ezeket az ünnepeket nem tartják már ugyanúgy. Hogyha belegondoltok abba, hogy vezetitek ezt az egyesületet, vagy ezt a csoportot már elég régóta, ezt a non-profit szervezetet, mik azok a kihívások, amik így feljönnek azért? Tehát ami ez így kell segítség, és mondjuk egyedül nem tudnátok megoldani, és kell hozzá, hogy összerakjátok a fejeteket, és kitaláljátok a megoldást.
Hát igazából szerintem a pályázatírás volt az első ilyen. Én úgy emlékszem, amikor én becsöppentem, 2017 előjöttek a pályázatok, és akkor hogy írjuk meg? Van-e valakinek tapasztalata a pályázatírásban? És együtt összejöttünk, éjszakákig együtt összedolgoztunk mindenki, 5-10, Észak-Karolina, Dél-Karolina, Skype-oltunk akkor még. És így együtt próbáltuk kitalálni, hogy ugye hogyan írjunk pályázatokat, és ezek ugye a BGA pályázatok voltak, tehát Magyarországra a Bethlen Gábor alap pályázatai, és különösen az első, a legelső volt nehéz. Most már tudjuk, hogy hogy néznek ki a pályázatok, de bejutni a rendszerbe magyarul, magyar ékezeteket használni. Nekem nincs magyar ékezet a billentyűmön. De ezeket mind megoldottuk, kiosztottuk a szerepeket, és megírtuk a pályázatokat. És ez volt az első, ahol szerintem úgy, na jó, akkor ehhez kell segítség, együtt csináljuk.
Szerintem a másik ilyen kihívás az az volt például a COVID idő alatt, hogy amikor nem lehetett találkozni, hogy mit csináljunk, hogy ne veszítsük el a tagokat. És most újra, hogy oké, most már lehet menni, megszűnt a COVID, hogyan mozgósítsuk azokat az embereket, akik inaktívak voltak az elmúlt időszakban. Úgyhogy igazából szerintem ez is... Azért úgy szerintem fél évente mindig van egy ilyen nagy fejtörés, amikor összeülünk, amikor megbeszéljük a programjainkat is, hogy amit egy évre előre, hogy oké, milyen kihívásokkal fogunk szembesülni, és ezt hogyan fogjuk közösen... Most csak angolul jut az eszembe.
Ez ismerős.
Neki menni, hogyan megyünk ennek a problémának, hogyan fogjuk megoldani.
És milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Van esetleg valami a húsvét után, valamilyen esemény, vagy valamilyen nagyobb terv, amit így össze szeretnétek hozni még?
Hát igazából a programjainkat mi betervezzük előre, fent van a weboldalunkon, úgyhogy húsvéti tábor lesz ugye a nagy rendezvény, ide 100-150 emberre számítunk, tehát ez a legnagyobb. Ezután jön az anyák napja, utána általában nyáron nagyon sokan hazamennek, tehát nyáron nem szoktunk rendezvényeket szervezni, talán egyszer-kétszer kirándulások, hogyha van rá igény, és hát utána jön az augusztus 20, és kész, jön a karácsony. Úgyhogy ez nekünk így megvan, tehát így előre felrakjuk a programjainkat, hogy az emberek készülhessenek rá. Régebben volt egy ilyen hálaadási táborunk, most a COVID miatt ezt kihagytuk, de még az is visszajöhet majd valamikor.
Hálaadás. Ja, igen, hát arra felé jobb az idő, hálaadás.
Igen. És a tengerparton gyönyörűen ki lehet bérelni házakat, és oda megyünk.
Uh-huh. Ó, nagyon
jó. Család, ugye,
mert az újonnan ilyen nagy házat?
Igen. Ilyen nagyházat csak közösen kibéreljük, tehát összedobjuk, igen, öt család, egy ház, és nagyon jól megoldjuk, gyönyörű.
Igen.
Na, Attila már pakol. Már bedobált az ingyei.
Alakul.
Igen, főleg az újonnan érkezőknek, ugye ott van hirtelen az az egy hét, hogy mit csináljanak, és akkor társaságba tudják tölteni, nem kirekesztve.
Igen, valamire rásúzza a kéküket. Az a kérdésem, ugye bár általában ez business podcast, ez ilyen nem non-profitos magyaros podcast, hanem, és a kérdés az, ugye bár az egyik kérdésem az, hogy a konkurencia. Látokra nem igazán vonatkozik ez, hiszen egy meglévő csoportot skáláztatok, a következő szintre emeltétek, ha jól értettem. És a kérdésem az, hogy mennyire figyelitek például a többi ilyen non-profit magyar nyelvű szervezetet? Hogy tanultok-e tőlük, vagy esetleg máshonnan tanultok, vagy hogyan fejlesztitek? Mert azért csak egy vállalkozásról van szó. Hogyan fejlesztitek főleg a gondolkodásmódot?
Hát hagyj ugorjak be ebbe. Az első reakcióm az, hogy régebben volt egy ilyen rendezvénysorozat, vagy egy ilyen konferencia évenként, amit hatognak hívtak. Ez a Hungarian Americans Together. És nagy, nem tudom, 15 évvel ezelőtt körülbelül voltam az első ilyenen, és nekem ott esett le, hogy vannak magyar szervezetek. Igen, meghívtak valami miatt, hogy beszéljek a sportról, és kiderült, hogy mennyi magyar szervezet van. Úgyhogy, és ezek szerveződnek, miket csinálnak, cserkészet, stb. Úgyhogy nekem ez volt az első fontos lépés, hogy ó, itt ilyet is lehet csinálni. És aztán azóta tudjuk, hogy vannak ezek az összejövetelek, vagy hatog, vagy a nagykövetség szokott szervezni ilyen diaszpora értekezleteket, ha jól tudom, lesz majd ismét ebben az évben, és ott összejövünk, felautózunk, vagy repülünk Washington DC-be, és ott találkozunk a többiekkel. És a legjobb része az, hogy halljuk az ő problémáikat, és megbeszéljük. És nagyon sokat lehet tanulni egymástól. Ti hogyan hozzátok be az idősebb korosztályt? Ti hozzá, milyen rendezvényeket szereztek a fiataloknak, stb. Tehát ez nagyon fontos. És ugye ezen felül ugye a floridaiak nagyon aktívak, mert ott nagyon sok magyar van. Tehát mi is kapcsolódunk az ő szervezeteikhez, vagy a weboldalok, az ugye van a Hungarian Hub, nagyon sok információt osztanak meg a magyar szervezetekről, és hogy mik vannak, úgyhogy egymással beszélünk, megyünk ezekre a rendezvényekre, és együtt meg igazából tanulunk tőlük, vagy sokszor mi mondjuk el a mi megoldásainkat a többi szervezeknek, és ezek nagyon jó lehetőségek tényleg. Ugye nagyon hamar rájövünk, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, és akkor így összedugjuk a fejünket, hogy nektek milyen megoldás működött.
Igen, ez sokkal kollaboratívabb, de értem, igazából ugyanúgy, mint a biznisznél, magánál a konkurenciát megnézed, felméred, hogy ők mit csinálnak, csak igen, ezt kicsit kollaboratívabban oldjuk meg, és tényleg tanulunk egymástól, egymás hibáiból, vagy ha jó ötletet találunk, de azt mindig szem előtt kell tartani, csak úgy, mint a cégeknél nálunk is, hogy kik tartoznak, milyen korosztály tartozik, milyen típusú emberek tartoznak ahhoz a magyar csoporthoz. Mert ami mondjuk lehet, hogy működik Philadelphiába, az totál nem fog működni nálunk Karolinába.
Ezek mind nagyon, nagyon jó kis tanácsok is azoknak, akik esetleg most akarnak kezdeni valamilyen magyar csoportot. A világ bármely táján, bárhova is vetett titeket a sors. Most szerintem az is nagyon fontos, hogy úgy most én is küzdök a magyarral, és szerintem ez is nagyon, nagyon fontos, hogy amikor én tulajdonképpen azért csinálom ezt a podcastot is, azért töröm a nyelvem itt Attilával, mert nekem is ez tulajdonképpen ez az egy forrás, ami rendszeresen tényleg magyarra magyar ösztökél, hogy beszéljek és használjam a nyelvet valamilyen folyton, de valamilyen szinten, de ugye nem folyamatos. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis cél nálatok, hogy nem is az, hogy a magyar nyelvet természetesen vagy tökéletesen tudja az ember, hanem hogy úgy érezd, hogy még tényleg magyar vagyok. Hogy nem az van, hogy már nem vagyok magyar, mert nem, ahogy te is mondtad, hogy pont nem jut eszedbe az a szó. Igen. És akkor amikor, abban a pillanatban, amikor nem, akkor érzed azt, hogy nem jut eszedbe az a szó, akkor abban a pillanatban rosszul érzed magad. Mert miért nem jut eszembe a magyar szó?
De nem ítélkezünk egymás felett, ezt megértjük, hogy néha ilyen hungris is van, hogy amikor így összekeverjük a kettőt, hogy igen.
Igen, ez nem fontos a vállalkozás szerintem ilyen szempontból egy ilyen szervezetnél, hanem tényleg az, amit mondtál, hogy az elsődleges szemszöge az, hogy megőrzöd a magyarságot, és azért, mert magyarok vagytok, megértitek egymást, és közösen élvezitek azokat a dolgokat, amit otthon is élveznétek. Ez egy nagyon-nagyon jó kis cél. Bocs, Attila.
Csoportokra visszatérve, én most realizáltam azt, hogy oké, hogy magyar csoportok vannak, valahogy úgy jártam, mint Judit, hogy magyar csoport, ez így oké, ez én természetes, hogy magyar csoporton belül is lehet csoportokat csinálni. Szóval lehet csoportot csinálni, itt volt valami motoros csoport Bostonban, volt foci csoport, volt, én nem is tudom, annyival könyvklub volt például, összeülnek és olvasnak, mert egy csomóféle csoportot lehet. Szóval amit akarok ezzel kihozni, hogy azért, mert mondjuk te oda akarsz tartozni, de mégse elégíti ki a te kis igényeidet, úgy jársz, mint én, attól még lehet egy ilyen alcsoportot létrehozni, és remélhetőleg mindenki támogatja ezt, hiszen miért ne támogatnák. De ez ilyen érdekesség, hogy ilyet is lehet.
Abszolút, és ez a lényege, hogy amire szükség van, és ha már nincs valamire szükség, akkor ezt módosítsuk, vagy töröljük. Pont erről van szó, hogy megbeszéljük, hogy mit látunk, hogy mi működik, mi nem működik, nem kell ennyi unalmas történelmi előadás, PowerPoint előadásokkal, jó, akkor nincs. Akkor helyette a gyerekekkel rajzolunk, megbeszéljük a fő részeit, akármilyen eseményről is van szó, húsvét, és inkább az aktivitásra fókuszálunk, nem az előadásokra. Tehát egyszerűen változtatjuk, hogy mire van igény. Úgyhogy most például egy dologról még nem beszéltünk, hogy a húsvéti táborban élő zene lesz. A Kapca együttes jön hozzánk, mindig élő zene van, most egy új együttes fog jönni hozzánk, tehát élő népzene, tehát népzene követ minket mindenhova, tehát már az is egy hatalmas élmény a gyerekeknek, hogy valaki cipel egy csellót maga mellett, vagy bármilyen hangszert. És megyünk, és a tornateremben táncolunk, és tehát ennek megvan a hangulata, amit nagyon nehéz máshogyan előidézni. Tehát tényleg az, hogy ott vannak a zenészek velünk, és megbeszéljük velük, hogy és most táncház van, és most koncert van, most a felnőtteknek van táncház, most locsolkodás, de ahhoz is ők zenét biztosítanak. Szóval ennek van egy hangulata.
Szerintem itt a villámkérdése került, még arra térjünk ki, hogy milyen tanácsot adnátok valakinek, aki most kerül valahova, és szeretne hasonló dolgot kezdeményezni. Mi az a mondjuk mind a kettőtöktől egy két tipp, amit mindenképpen tartsanak szem előtt, ha egy ilyen dologba szeretnének belevágni?
Először is ne féljen. Ne ijedjen meg, hogy szerintem egy kis csoport ember az egy óriási, megint angolul akarnám mondani, egy óriási hullámot tud képezni, hogyha bennük van a lelkesedés, ezt ne folytsák vissza, és igen, az, hogy egy ne féljenek, és igazából legyenek kreatívak, és tényleg tegyenek, csak menjenek, csinálják, ne álljanak meg, mert amúgy ennek a gyümölcse kifizetődik. Gyümölcse lesz, az biztos. Ha az elején még nem is úgy tűnik.
Judi?
Igen, és ez semmiképpen nem pénzkeresésről szól. Tehát ne ez legyen az alap indok, vagy motiváció, hogy ezzel de jó pénzt fogunk keresni, abszolút nem. És viszont tényleg a gyümölcs az bármi, amit az ember értékel, például az, hogy a gyerekek megkóstolnak új magyar ételeket, vagy új magyar zenét hallanak, vagy barátokat szereznek, más magyar barátokat szereznek, úgyhogy ezek itt az eredmények, és hát ugye próbálod megoldani, hogy minden költség kifizetődjön a végén.
És hol találnak meg titeket, mielőtt átadom a szót Attilának a villámkérdésekhez, hogyha valaki szeretne hozzátok csatlakozni, vagy megtalál titeket valaki, hol érhetnek el a legkönnyebben?
Van egy weboldalunk, az a karolinaimagyarok.com, és a Facebookon is fent vagyunk, ott a Carolina's Hungarian Group néven, valamint még van egy magyar meetup oldalunk a Facebookon, amit már szeretnénk megszüntetni, de mindig annyian követnek minket ott, hogy egyszerűen így két oldalunk is van, és ez néha gabajodást okoz, de már annyi követünk van, hogy feladtuk, jó, akkor most már mind a kettőt fenntartjuk. De megtalálhatóak vagyunk karolinaimagyarok.com és a Facebookon Carolina's Hungarian Group néven.
Igen, és válaszolunk, látjuk, ha jönnek be a kérdések, úgyhogy tényleg nekünk lehet írni, mert mi mindenre válaszolunk, magyarul is, angolul is.
Nekem van még egy kérdésem. Van még egy kérdésem ezek az anyagiakkal kapcsolatosan, hogy mi alapján határozzátok meg az ilyen tagsági díjakat, vagy a belépő díjakat? Szóval értem azt, hogy non-profit akar lenni az ember, hiszen nem akarsz túl sok profitot csinálni, mert akkor sokat kell adózni, meg nem, az, nem ez a business model, meg hasonló, de ugyanakkor azt a pénzt el lehet költeni, hiszen mindig van mire költeni, könyveket venni, vagy online valamit fejleszteni, honlapot, platformot, stb. Hogy hol húzzátok meg azt a vonalat, hogy ahol azt mondjátok, hogy oké, ne legyen túl sok, de túl kevés se, hiszen valamiből fel kell tartani az egészet.
Figyelj, ez egy olyan kérdés volt, hogy az előző generáció azt mondta, hogy ne legyen tagság. Vagy hogy igazából teljesen menjünk arra, hogy mennyit adnak az emberek, mennyit így kitettünk, hogy lehetett adományozni. És persze volt, aki észre se vette, volt, aki szándékosan nem vette észre, volt, aki adakozott, de igazából ez nehézség volt, amit mi felvetettünk, az újabb generáció, akik anyukák vagyunk, hogy legyen valami tagság, hogy mégis, amikor elkezdünk egy ilyen húsvéti tábort, vagy bármit szervezni, akkor mégis tudjunk valamihez nyúlni, és igazából ez is valami volt, amit hosszú ideig vitattunk, pedig őszintén nagyon minimális összegről beszélünk. Nálunk a tagság az egy családnak $20 egy évre, ami inkább jelképes, de sok kicsi sokra megy, és nekünk segít, és egyedeknek, akik egyedül vannak, az $10, és ezért, hogy dinamikusan változunk, fantasztikus volt, hogy ezt az előző generációval meg tudtuk beszélni, és most van nálunk ez a tagság arra, hogy mégis legyen valami kis biztonsági párna, vagy valami ott, amikor elkezdünk eseményeket szervezni. De ezt nagyon nehéz meg... Egy bizonyos idő után az az igazság, ha te kulturális programokat szervezel, nagyon sokszor az emberek nem akarnak fizetni. Vagy ez nem valami, amit értékelnek, vagy erre szeretnének szánni nagyobb összeget. Szerintem, ha... Nem, ez a szomorú valóság, hogy ilyen kulturális, oktatási dolgokra nem nagyon szeretnek költeni az emberek. Nem is akarok példát mondani, mert nem is akarok semmit rosszabb színbe feltüntetni, inkább az, hogy tényleg azt kellett tudatosítani magunkba, vagy rájönni, hogy lehet, ha már akár $30 kérnénk tagságra egy évre, sokan azt mondanák, hogy tudod mit, akkor inkább nem.
Igen, ez a nagy izén nekem is dilemmám, hogy alapjáraton lehet rosszul hangzik, de nem szeretek adományozni. Ez olyan, hol adod a pénzt, lehet oda kerül, ahova kerül, lehet azt csinálnak vele, amit annyi rossz híreket lehet hallani, hogy sőt, még egy pár évvel ezelőtt a nagy, nem tudom, valamilyen hatalmas nemzetközi szervezetről is kiderült, hogy nem tudom, hány millió dollárt loptak. És hogy viszont, hogyha... Azt mondja nekem valaki, hogy te adjál $100, mert mi akarunk valamit, mint ahogy említettem, van egy mérföldkő, hogy egy magyar házat, vagy egy táborhelyet, egy telket megvenni, vagy akármit, akkor azon sokkal konkrétumom. És akkor azért van ez a kérdésem, hogy akkor a tagsági díjat is, hogy valahol azért kell bevétel jöjjön, hiszen mikor egy ilyen rendezvényt szerveznek, akkor nagyon sok előleget kell adni. Le kell foglalni azt a helyet, tényleg a muzsikusoknak megvenni a repülőjegyet, és azt mind előre ki kell perkálni szép magyarul. És akkor ez ne az emberek a saját pénztárcájukból fizessék, nem legyen egy tényleg egy ilyen védőháló. És ezért vagyok úgy vele, hogy ez most, ti hogy látjátok ezt? Mert én ugye már itt a Bostoni Egyesületben én azt mondom, hogy túl alacsony. Emeljétek meg. Ha valakinek nincsen pénze, lehessen neki, mit tudom, kuponkódot adni, most, hogy bizniszelenesen beszéljünk, mert ja, természetesen nem akarsz valakit kirekeszteni, mert nincsen pénze. De ugyanakkor le is akkor kérni azt a pénzt, hiszen van egy szervezet, amit akarsz fejleszteni. Szóval ez egy ilyen dilemma.
Igen, ez nem egyszerű, és szerintem az is bejátszik, hogy valójában senki nem áll oda a kapuhoz, vagy a bejárathoz egy ilyen 100-150-es rendezvénynél, hogy azt nézze, hogy te fizettél tagsági díjat. Tehát természetesen olyanok is jönnek New Yorkból, bárhonnan, akik esetleg nem fizettek tagdíjat, mert ez az egyetlen rendezvény, amire eljönnek. Úgyhogy mi igazából, igen, tehát mi ezt már nagyon sokszor átrágtuk, nagyon sokszor gondolkoztunk rajta, hogy most a $10, a $20, ez is eltartott egy darabig, még végre lett tagsági díjunk. Biztos vagyok benne, hogy ez majd nőni fog, nem nagyon fog nőni, mert nem az a célunk, hogy elriasszuk az embereket, hanem az, hogy jöjjenek, és igen, azért van nálunk, azért van adományozás, tehát az, vannak olyanok, akik odajönnek, hogy figyelj, látom, hogy mennyi anyagot vettetek a gyerekeknek, kézi munkákat, papírokat, játékokat, hagy adjak, és akkor ezt szépen összegyűjtjük, és megy a bankszámlára. Tehát azért vannak olyanok, akik adományoznak, és ez mindig egy ilyen érzékeny dolog, mert azért tényleg azt sem akarjuk, hogy valaki csak azért ne jöjjön, mert nem akarja kifizetni a tagságot. Természetesen kell a tagság ahhoz, hogy akár a weboldalunkat is fenntartsuk. Úgyhogy, igen, úgyhogy hát ez egy ilyen dolog, mi így oldottuk meg, hogy alacsony tagság, és ezen felül lehet adományozni minden egyes rendezvényen.
Most van itt egy példa, most nem tudom, lehet azért, mert kocka fej vagyok, és bizniszvilágból érkezem, de például ez nekem nagyon tetszett, volt egy, nem emlékszem, hogy hívták az alapítványt, de a lényeg az, hogy Béla elkezdett kutakat ásni, fúrni Afrikába, és nagyon full transzparenciával csinálta az egészet, két bankszámlájuk volt, az egyik bankszámlára lehetett küldeni pénzt arra azért, hogy maga a kutakat ássák, és a másik bankszámlára azért, hogy az alapítványt fenntartsák. És ez le volt téve, meg volt mutatva, hogy mint egy kis Géza, aligazgató, vagy akárkicsoda, ennyi pénzt visz haza. Azoknak, persze a befektetőknek, azok, akik adományoztak, hogy lássák, hogy tényleg nem elherdálják. És például ez nekem borzasztóan tetszik, hogy tényleg ez a full transzparencia. De itt nagyon sok alapítványnál viszont ez nincsen, és akkor persze, hogy az ember, legalábbis benne van az, hogy most de hova megy ez a pénz? Nem tudom, lehet csak én vagyok vele, megint kockafej vagyok, teljesen másképp látom a világot, mint az átlag. Ezért kérdezem tőletek, hogy látjátok ezt, hogy mit gondoltok ti erről?
Szerintem alapjáraton Amerikában ez törvény is mondja, ha van egy non-profitod, neked a tagok felé el kell számolnod minden évben a költségvetéssel, hogy mire ment a pénz igazából. Úgyhogy szerintem mi elég tiszta lapokkal is játszunk, hogy megnézhetik, mivel annyira minimális összegekről van szó, hogy nem, és nincs is mit titkolnunk igazából, úgyhogy, de pont ezért van, mivel ez nem magáról a profitról szól, itt ha jár gyereketek mondjuk iskolába, és van a PTA, akkor ott minden évben a gyűlés elején ugye kiadják ugyanúgy, hogy hova ment a pénz, ugyanúgy el kell számolni a non-profitoknak is. Úgyhogy szerintem tisztán követhető az is, hogy mi hova tesztük a pénzt. Persze vannak, akik nem veszik a fáradtságot, hogy megnézzék, vagy vannak éves gyűlések is, nagyon sokszor a húsvéti táborban, amikor mondjuk új vezetőségi tagot szavaztatunk meg, akkor néha csak az emberek oda se figyelnek, mert éppen táncolnak, vagy már egy-két sör után vannak, és csak felemelik a kezüket, azt se tudják, mire szavaztak. Úgyhogy igen, de megértem. Értem, hogy miről beszélsz sokszor, amikor így kopogtatnak az ajtón is, hogy ők most a szívbetegek az American Heart Association-nek gyűjt pénzt, és akkor bennem is felmerül a kérdés, hogy most tényleg mennyi megy oda, és azt én meg tényleg nem fogom megtudni, hogy hova ment a pénz, amit adok. Igen.
Oké. Okay. A villámkérdések előtt még van egy kérdés. Ja, most realizáltam, hogy egyedül vagyok passiába a csoportba. Kérdésem az, hogy ugyebár itt éltek, kettőtök közül itt éltek Amerikába, a harmadik az másik világ végén lakik. Mit szóltok ahhoz, hogyha húsvétkor valaki egy tűzoltó autóval jön bacsolkodni? Ugyebár nagy Magyarországon, meg Közép-Kelet-Európában ez ilyen megszokott dolog idézőjelben, nem fér bele az extrémbe, de azért itt annyira messze a anyaországtól ezért. Mit szóltak ti ehhez?
Hűzoltó autóval? Hát jó lenne, ja, lefotóznám.
Igen, de biztos felraknám a óriás boly lenne. A gyerekek szerintem így oda topzódnának, hogy...
Ha nem, akkor lehet venni egy ilyen négykerekű szekeret, és akkor befessük pirosan.
Így van. Egyébként igen, pontosan ezek mind érdekességek, tehát minél igen. érdekesebb, annál jobb.
Biztos, hogy az a húsvéti tábor megmaradna a gyerekek, hogy emlékeztek, amikor jött a tűzoltó autó, mennyire király volt.
Igen.
Kuala Lumpurban éltem 7-8 évig, most költöztem át Szingapurban, és Kuala Lumpurban még húsvéti tojást se lehetett találni. Úgyhogy most Szingapurban, amikor így bementem a boltba, és megláttam a húsvéti csoki tojást, azt mondtam, hogy na jó, akkor veszek egyet, mert
igen, igen, ez a gyerekkorra is összefügg. Igen. Pontosan.
Csak kíváncsi voltam, hogy mennyire extrém ez. Oké, villámkérdések? Oké, a villámkérdések az kifejezetten business orientált embereknek lett kitalálva, de azért ti mind ilyen, ne egyétek rossz néven, de amatőr vállalkozók, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá.
Jó.
Oké. Kedvenc könyved.
Bárki mondjon bármit? Madács ember tragédiája.
Seth megszólít.
Egyedi válaszok egyenlőre. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint a vállalkozó?
Figyelj csak, most ez nagyon hülye dolog lesz. Én olyan vettem nincsen. Magamnak egy ilyet, hogy Social Marketing for Dummies. Ha ezt kell nézni, ez ilyen, onnan kezdtem, hogy így egyesével, hogy csinálod az Instát, hogyan tudod befolyásolni a Facebook izéket, az nagy befolyással volt rám.
Igen, én meg csak a piros, Pazorek piros könyve, hogy hogyan vállalkozzunk, hogyan vezessünk non-profitot magyar itt Amerikában.
Bár ez egy könyv, hogyan csináljunk non-profitot Amerikában, magyarul?
Hát igazából a magyar szervezetekről szól. A Pazaurek Piros írta, és pont erről szól, hogy hogyan szervezzünk szervezeteket Amerikában.
Tanultunk valamit, majd megbízzuk. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
Nekem még mindig a Social Media Marketing for Dummies, bocs, hogy nagyon amatőrök vagyunk.
Valahol el kell kezdeni.
Igen, hát nekem is ugyanez, tehát...
Oké. Okay. Kedvenc podcasted, ha hallgatsz podcasted.
Én most amerikai külügyminiszterekről hallgattam egyet. Igazából nincs kedvenc. A téma alapján választok.
Felteszem a kérdést, de valószínűleg nem lesz rá a válasz, kedvenc business podcasted. Menjünk tovább. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Úgy általában.
Hallgatsz, olvasol, nézel. Mindegyikre kell válaszolni?
Nem, egy kis válaszolhattok.
Akkor nézzük. Hát ez viszont szerintem érdekesség, most mindenki a Wednesday sorozatban van beleőrülve, úgyhogy ezt nézzük. Semmi köze a bizniszhez.
Nem baj.
Én nem nézek tévét, én nagyon, bocsánat, nagyon mi más világban élünk, ugye? De hallgatni, én nagyon sok, mindegy, spirituális dolgot hallgatok most. Volt egy haláleset a családban nemrég, úgyhogy én a könyv, amit olvasok, minden, amit hallgatok, ehhez kapcsolódik. Semmi vállalkozás jellegű jelenleg.
Semmi baj. Amerikában ez is belefér. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban? Aztán nem is beszéltünk, hogy mivel foglalkoztok ti full time-ba. Csak megemlítettétek.
Aha. Hát ahhoz tudom mondani az olvasmányt is, ne viccelj. Kissingernek van egy új könyve az Artificial Intelligence-ről. Én egyébként a Robert Morris Egyetemen tanítok politológiát.
Politológia!
Igen, nemzetközi kapcsolatokat.
Erről kéne beszélni.
És a podcast újra kezdődik.
Úgyhogy, igen.
Jó.
Kész.
Nem, mondjad nyugodtan, Juca, nem.
Nem, de ennyi, tudom ragozni még órákig.
Én pedig az online magyar iskolának vagyok az igazgató helyettese, és létrehoztam ott azon belül ez a mi non-profitból nőtt non-profit, egy matematika tehetséggondozó programot, ahol külföldön élő magyar gyerekeket versenyeztetünk külföldi matek versenyeken, és igazából most amin dolgozunk, ez igazából ez a jövő évi stratégia. És ez a non-profit már egész nagyra nőtte magát, itt nekünk már rendesen adózni kell, és egész érdekes méreteket öltünk, és nagyon érdekes, de megint igazából a cél az nemes, és hogy milyen stratégiát, mert látjuk, hogy stratégiát kell váltanunk az iskolába is, hogy mi lesz az az új stratégia, amivel a következő tanévet megkezdjük, és most egy ilyen mélyebb beszélgetésekbe kezdünk a tanárokkal, a vezetőséggel és a szülőkkel is, úgyhogy egy izgalmas időszak történik, és most jön az, amikor visszamegyek ezekhez a business könyvekhez is, hogy milyen stratégiát válasszál, hogy ami nyerőbb lesz jövőre, még több diákunk lesz, még jobbak leszünk, vagy mi az, amire igény van.
De nagyon érdekes, szóval ez aztán így is market. Szóval külföldin élő matematikából felkészíteni gyerekeket, hogy nemzetközi versenyeken induljanak el, jól értettem?
Igen, és magyar matematika olimpikonokkal dolgozunk együtt.
Wow, igen. Ez aztán, nagyon érdekes ez is. Ez ilyen... Oké, kezdjük újra a podcast.
Jó.
Oké. Erről kell még beszélnünk. Nem tudok koncentrálni. Hogyan menedzseled a feszültséget?
Sport.
Igen. Ezzel egyetértek Jucával.
Ki mit sportol?
Tenisz, futás, konditerem.
Helyettem is.
Igen, nekem is a gym, sokszor a gyaloglás és a tánc.
Tánc, az is jó. Oké, mi van a sebedben? Mit hordasz általában magadnál?
Szőlőzsír.
Telefon, úristen, olyan vagyok, hogy szörnyű a telefon, ez rajtam lóg.
Erre lett kitalálva. Vagy erre lett továbbfejlesztve, jobban mondom. Rendezett vagy rendetlen iroda?
Nagyon rendezett.
Rendezett teljesen, igen.
Mit jelent számodra a pénz?
Nem sokat.
Eszköz.
Oké. Mit jelent számodra a siker?
Sikert.
Az egy cél.
Igen.
Oké. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak róla.
Apukám március 14-én megkapta a Magyar Érdemrende lovak keresztjét.
What the... Igen.
Igen. Március 14-én. Zenész. Omega Bikini Rolls frakciók.
Oké, szóval sőtök.
Akkor jutsz a mondjál valamit, mert én most gondolkozom, hogy mit mondanék.
Jó. Igen, ez egy nagy kitüntetés, úgyhogy igazából ez a hosszú évek rockzenéjének az eredménye.
Az Omegában játszik?
Ő nem játszik, zeneszerző, menedzser.
Háttérbe.
Igen, de a rossz frakció... Én
beszélgetni, hát ez nagy izé, Omega, wow! Hát
igen, és hát ugye, igen, különösen most.
Wow, oké. Na, Zsuzsa, megvan a válasz, hogy inkább skippeljük?
Nem a poén, ugye, hogy szervezem ezt a matematika tehetséggondozót, az, amit eleve megkeresnek matekos problémákkal, én nem vagyok matematikus, nem is szeretem a matekot, ez csak a sors hozta, hogy ezt szervezem.
Oké. Hát azt is meg kell valakinek szervezni.
Így van.
Nagyon jó. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 100%-ot?
90. Szerintem nagyon fontos.
Nagyon fontos, de nem tenném 90-re. Igazán én ilyen 60-ra tenném.
Mi az élet értelme?
E küzdés maga.
Oké. Okay.
Matács ember tragédia.
Matács.
Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál.
Jobb, mint a 42. Eredetű.
De ha valaki meg tudja mondani, mi az életértelme, szóljon nekem.
Szerintem a boldogság, nem? Keresem. Boldogság. Tehát ha akármi, amit csinálsz, boldog vagy tőle, rendben van. Ha nem, akkor más kell csinálni.
Igen, csak az a kérdés, hogy a boldogság az az életnek az értelme, vagy az, amit csinálsz, annak a mellékhatása?
Aha.
Erről el lehetne filozofálni, én nagyon sok ilyen spirituális könyvet olvasok most, úgyhogy azért nem is válaszolok, mert elterelném.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szerintem mindannyiunk nagyon élveztük, hogy magyarokkal a világ körül ismét beszélgethettünk itt a kis Magyar Business Podcastban. Úgyhogy hallgatók, hallgassátok újra, hogyha tervezitek, hogy Karolinába utaztok, akkor mindenképpen lépjetek kapcsolatba a magyar, a karolinai magyarokkal, Judittal és Zsuzsával és a csoporttal, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük a meghívást.
Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, küldj egy e-mailt a hellokukac.magyarbusiness.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. Legközelebbi adásunkig iratkozz fel a YouTube csatornánkra, youtube.com/magyarbusinesspodcast. Nézd meg a klippeket és teljes adásokat, kérdezd, és mi válaszolni fogunk. Természetesen az egyedi tartalom és tevékenység az a Magyar Business platformján történik. A feliratkozás 1 percet vesz igénybe, és ingyenes. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videókész formában is elérhetitek, sőt, a régebbi epizódokat is feldolgozzuk. Majdenné Sajban Regina voltam, köszönöm a figyelmet, és köszönet a csapatnak is, Andreának, Nazsinak, Attilának, Bálintnak, Györgynek és Lacinak. Találkozzunk ugyanitt legközelebb is, hatékony skálázást kívánunk mindenkinek!